Kedves hallgatóink, a néhány éve elindított református kegyességi konferenciák sorába illeszkedett a Sárospataki Református Teológiai Akadémián lezajlott Trauma és Kegyesség című előadás sorozat, amelyet a napokban rendeztek meg. A témaválasztás hátteréről dr. Nagy Károly Zsolt szervezőt hallják.
Maga a trauma kérdése az a látókörben volt a kezdetektől fogva, sőt azt is lehet mondani, hogy egy traumával indult az egész kegyesség konferencia sorozat, hiszen arra lettünk figyelmesek, hogy egyre nyilvánvalóbb, hogy rengeteg református ember keresi mondjuk a csíksomjai búcsúban, vagy különböző katolikus szervezésű zarándoklatokon, vagy éppen a jezsuita lelki gondozásban, lelki gyakorlatban azt, ami neki hiányzik, ami egy törés, ami egy hiány az életében, és hát ez volt az első konferenciának az alapkérdése, hogy ez most mi? Miért van ez? De eddig nem foglalkoztunk konkrétan azzal, hogy akkor beszéljünk a traumákról. Ennek lehet, hogy most jött el az ideje, vagy most alakult úgy, hogy ez a téma jött elő. Erről én is beszéltem, hogy itt van a Református Egyházban egy nagyon erős identitás formálás, újragondolási beszélgetés, diskurzus, amiben hát nagyon sok kérdés tisztázatlan. Ugye 10 éve alakult újra, vagy alakult meg a Magyar Református Egyház, a Kárpát-medencei Református Egyházaknak az egységesüléséből, és hát ehhez kapcsolódóan az egyik legfontosabb traumánk, vagy a legfontosabb narratívánk az, hogy a Trianon traumát próbáljuk meg feldolgozni valamilyen módon. Erre mutatott a Református Egyház egy példát az újraegyesüléssel. Az a kérdés most, hogy ez a példa mennyire megy át a reformátusoknak a lelki világába.
Trauma sokféle van, ugye van nemzettrauma, van, ami embercsoportokat érint, meg van az egyéni trauma. Ezekkel mind foglalkoznak, vagy ez kimondottan csak a református közösséggel kapcsolatos?
Hát a konferenciának a témája ez a trauma és a kegyesség kapcsolata. Egészen pontosan az, hogy egyrészt hogyan dolgozzuk fel hívő emberként, református hívő emberként azokat a traumákat, amelyek akár személyesen, akár kisebb-nagyobb közösségben bennünket érintenek. A másik vetülete a dolognak pedig az, amire triviálisan úgy szoktunk utalni, hogy valaki valláskárosult lesz, tehát hogy a vallás, a vallásosság, akár a rosszul értelmezett vallásosság hogyan képes traumatizálni az embert, és van ennek egy harmadik nagyon fontos aspektusa, egy mondjuk egy teológiai aspektusa, az, hogy az Isten, aki egészen más, mint mi, az Istennek a megismerése, az Isten tapasztalat hogyan traumatizálja az embert, hogyan hozza létre azt az észre nehezen felfogható törést, ami az egészen más megtapasztalásából következik. Tehát a trauma és a kegyesség vallásgyakorlat kapcsolata nagyon összetett, nagyon mély. Most megpróbálunk nekifutni különböző irányokból ennek a kérdéskörnek, ezek előbb-utóbb össze fognak érni. Az előadások megjelennek majd a Kegyesség Tanulmányok című online folyóiratunkban, ahol bizonyára lesznek majd hozzászólások, lesznek olyanok, akiket még én megkérek, hogy elméletileg is dolgozzák fel ezt az egész kérdést, és akkor lesz egy jó kis blokk az egészből, ami nem azt jelenti, hogy mi választatunk erre a kérdésre, hanem azt jelenti, hogy megpróbálunk elindítani egy gondolkodási folyamatot, aminek a középpontjában ez a kérdés áll.
Igen, népes az előadók sora, milyen körből érkeztek, honnan jöttek az előadók?
Az előadók, hála Istennek, ismét nagyon, nagyon széles körből jönnek. Van a MAG, akik gyakorlatilag már 4 éve folyamatosan itt vannak, itt például Tócsára, Budapestről, a Károly Gáspár Református Egyetemnek a tanára, aki angol irodalommal foglalkozik, vagy dr. Balogh Judit, aki az Egri Egyetemnek a tanára, ő egyháztörténész, vagy éppen a mi saját körünkből Dienes Dénes professzor úr, aki szintén egyháztörténész. Tehát van ennek a kör, van egy ilyen belső körünk, és vannak újak, vannak néprajzosok, vannak teológusok, lelkészek. Nyilván itt az első és a legfontosabb gyűjtőköre azoknak, akik jönnek, az a Református Egyház, mert hogy van ennek a konferenciának egy kicsit ilyen kibeszélő, traumafeldolgozó karaktere is, tehát hogy ez egy ilyen beszélgető közösségnek az építése, de ebben a beszélgető közösségben mások is beletartozhatnak, így például nekem személyesen is óriási öröm, hogy Kovács Lajos barátunk, testvérünk személyében egy jezsuita szerzetes is rendszeresen csatlakozik ehhez a körhöz, és rendszeresen nagyon megtermékenyítőleg hatnak az ő gondolatai elmi beszélgetéseinkre.
Dr. Csorba Dávid, a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtárának igazgatója, régóta kutatja a református gályarabok történetét. Ezúttal az általuk átélt traumák megélését, utólagos kezelését helyezte előtérbe.
Ugye a gályarabok 17. századi története az itt Sárospatakon, vagy Zemplén megyében az olyan szempontból is érint bennünket, hogy az előtörténete annak a világnak, ami most alakult ki. látszik, hogy egy olyan mély traumáról van szó, amikor a papokat, vezető réteget elhurcolnak. Nemesi réteget aztán elhurcolnak. Előtte az arisztokratákat meghurcolják vádakkal, kitalált ötletekkel, zsarolással, katonaság beiktatásával, sokféle módon, tehát gyakorlatilag a 17. század 40-es, 80-as évei között újra és újra ismétlődő módon a protestánsokra részint az államhatalom, részint a katolikus helyi vezetők mindenképpen rossz szemmel néznek, és hát ennek elég erős kifejezését is adják, és ennek az egyik példája az, amikor megvádolják a református, illetve az evangélikus papságot az akkori Nagy Magyarország területén, hogy ők valami felségsértést követnek el. És hát természetesen ők elmennek, védekeznek, mert azt mondják, hogy szeretném látni a vádakat nem adják elő, nem adják elő a bizonyítékokat. Ők meg ennek ellenére úgy döntenek, hogy ők kitartanak, és majd ők hűséggel válaszolnak, ha látják, hogy mivel vádolják őket. Tehát ilyen módon ez a helyzet, ez ismerős lehet a 19. században, ismerős lehet a 20. század több nyavajájában, történelmi krízis helyzetében, amikor az ember olyan helyzet elé kerül, hogy úgy látszik, hogy nincs kiút. És ezek az emberek 17. században úgy döntöttek, hogy ők kiállnak részint magukért, azért részint úgy élték meg a Krisztus igazságáért, részint pedig a közösségeik védelmében. Amiről én viszont szóltam, az nem ez a tragikus történet, amiben őket megkurcolják. Van, aki meghal, van, aki visszatér, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy vajon ők ezt hogyan fogták fel, ezt az üldöztetést. Ők ehhez hozzászoktak, ők ezt elviselték, ők így tudták felvállalni ezt a nyomorúságos helyzetet? Ha igen, ha nem, több válasz is megfogalmazható, az viszont látszik, hogy miután visszatérnek a gályarabok, és immár félig szabad emberként visszatérnek a saját kis, többnyire borsodi, gömöri kis gyülekezeteikbe, tehát ebbe a mi régiónkba, és szolgálnak ugyanott, akkor mégis tudják felvállalni a feladatot, és halálukig lelkészkednek. Tehát ha ezt most lefordítjuk egy mai történetre, ha valakit meghurcolnak 20-as években, mondjuk azért, mert előtte 19-ben kommunista volt, a 40-es években azért, mert előtte polgári életformát vitt, vagy mert egyházi szereplő, akkor utána hogyan áll vissza egy ilyen ember, akit meghurcoltak, megvertek, megaláztak? Egy nő, akit megerőszakolnak a háború utolsó éveiben, hogyan áll vissza a normalitás kereteibe? Vajon ezt olyan öröksebbként érzi, örök trauma marad benne, vagy ki tud alakítani erről egy beszédmódot, le tudja tenni ezt keresztényként az Isten elé, és azt tudja mondani, hogy valahogy folytatnom kell. És a gályarabok példája azt mutatja, hogy ők ezt a traumát kezelni tudták. És én azért beszéltem szívesen róluk, mert úgy érzem, hogy az a példa, hogy egymás között megbeszélték, ahogy kialakították azt a gondolati rendszert, ahogy szólnak majd a nyilvánosság előtt, és maguk előtt, és az Isten előtt az ő szenvedéseikről, az mintaadó. Nagyon röviden mondva, letették a Krisztus elé, és azt mondták, hogy ő érte váltak ki, az ő szenvedésének társaivá lettek ezen módon, de a megszabadítottjaivá is. És nekik az a feladatuk, hogy folytassák a gyülekezeteikben a munkájukat, és tartsák egybe a közösségüket, amit ez a kor, részint a háborúk, részint a felekezeti viaskodások miatt nagyon-nagyon szétszincált. Elteltek évszázadok, és úgy néz ki, hogy a magyar közösségek esetében, főként a Veszprém közeliek, főként a Gömör közeliek, Gömörben élők számára ez mintaadóvá vált, és időszakról időszakra megemlékeztek róla. Sőt, a református felekezet számára a tankönyveinkben visszatérő módon, amikor KT-t tanulunk, amikor megtanuljuk a hitünk alapismereteit, akkor mindig van egy fejezet, ami ha a múltban keres példát, akkor mindig a gályarabokat említi meg. Tehát ez egészen megdöbbentő, hogy sok szép dologról lehetne beszélni a múltban, ami minket felekezetileg is érdekelt, itt lesz. Beszélhetnénk itt a mi esetünkben a Sárospataki Református Kollégiumról, a reformátorok hitéről, Lóránti Zsuzsannáról, Rákóczyokról, a 19. századi nagy viaskodásokról, amikor mégis megmaradt az iskola, beszélhetnénk aztán később az Erdély János féle sárospataki füzetekről, és így tovább. És ehhez képest miről is beszélünk mindig? A gályarabokról. És a ma úgy mondjuk, hogy liberálisabb, vagy legelfelekezetietlenedett világban is, mondjuk egy 18. században, vagy akár ma, még mindig a tankönyvek részeként szerepel ez a történet, viszont olyan módon, mint egy traumaként beállítva, egy szenvedés történet nyomorúságaként elmesélve, ami egészen megdöbbentő, mintha egy katasztrófa filmet látnánk, amit azért szeretünk nézni, mert megnézzük, hogy mi történik, hogyha Los Angeles környékén leszakad a félsziget, és egyszer csak a nagy törésvonalak mentén szétreped a város. Szeretjük megnézni, hogy mi történhetett Atlantisban, tehát valami ilyesmi intenzitású és élményszintű eseményt látunk ebben a múltban, miközben láthatnánk azt is, hogy ők Krisztusnak a szolgái, hogy ők megállják a hitüket, hogy ők a vádak idején, és aztán előtte és utána is végig szépen a gyülekezeteikben dolgoztak, nem adták fel, nem roppantak össze, és ehhez képest furcsa, hogy ezt a történetet, ezt a nyomorúság történetet szeretjük újra és újra láttatni, és ennek az okait kerestem meg az előadásomban, és én azt szeretném, hogyha a továbbiakban egy kicsit már többet tudva az ő történetükről, az ő szenvedésükről, de az örömeikről is, inkább tudnánk őket egyfajta felekezeti hősként, vagy egy közösség motorjaként felmutatni, és ajánlani ezt az életpéldát, ezt az erkölcsi kiállást mások számára, amikor hasonló helyzetbe kerülnek.
Dr. Dienes Dénes professzor, a Sárospataki Református Kollégium közigazgatója szubjektív gondolatokat fogalmazott meg a 20. századi református ébredéssel kapcsolatban. Az előadót először arról kérdeztem, hogy mit is nevezünk kegyességi szempontból ébredésnek.
A végén kezdem, azért volt ez szubjektív értékelés, mert a 20. századi magyar ébredés, magyar protestáns evangélikus református ébredés még viszonylag közel van hozzánk, még élő tanúi vannak. Másrészt históriai egyháztörténeti feldolgozása, elemzése, körbenjárása még nem létezik, tehát ennél fogva csak szubjektív módon lehet megközelíteni részben tapasztalatok nyomán, részben pedig az úgynevezett oral history, tehát a szóbeli hagyomány elemeiből építkezve. De nem korlátozódik maga az ébredés, ez a lelki, spirituális megújulás a 20. századra, mert ennek ilyen hullámszerű története van a reformációtól kezdve. A gyökerei az Lutherhez vezetnek vissza, a centrumában az a fajta öröm van, amikor az ember rádöbben arra, hogy a bűneitől megszabadította őt Isten Jézus Krisztusban. Úgyhogy ő neki semmit nem kell ezért tenni, és ez, ahogy Luther önmagáról leírta, ez olyan, mondta Luther, mintha egy hatalmas kő esett volna le, ami addig a szívét nyomta. Az ember fölszabadul ebben az örömben, és ráadásul nem kell érte semmit tenni, csak elfogadni Istennek ezt az ajándékát. Tulajdonképpen ez a gyökere az ébredésnek. És ugye mindig úgy van, hogy az egyház is megfárad. Különösen a reformáció után nagyon fontosnak tartották a reformáció tanításának a rögzítését nemzedékről nemzedékre, és egy ilyen tanító egyházzá vált a református egyház is, ahol jóval kevesebb hangsúly esett a spiritualitásra, a lelki életnek arra a mozgására, ami épp olyan fontos, mint az, hogy én tudjam, hogy miért vagyok református. A kettő egymást kiegészíti. És akkor ilyenkor mindig jön egy ilyen hullám, amikor megpezsdül az ima élet, megpezsdül a Bibliához való viszony, megváltozik, mindennapossá válik az az igény, hogy az Isten igéje az napi szinten legyen jelen az életünkben, az Istennek a vezetése, az olyan szinten legyen jelen az életünkben, hogy az élet nagy komplex problémáiban is egyértelmű útmutatást kapjunk, sőt, akár a problémáink megoldásaiban is erről az alapról kell kiindulni, és így tovább úgy szoktuk ezt mondani, hogy amikor áthatja a teljes életet. Nem egy liturgikus vallásosságról van szó, hogy elmegyek a templomba, és aztán hazamegyek, és élem a magam életét, hanem a mindennapokban is jelen van az élő kapcsolat a Jézus Krisztussal, szokás ezt spirituális élménynek, Isten élménynek, lelki élménynek is, hát röviden szólva nevezni.
Itt arról is szó volt, hogy voltak ennek, hát ugye akik ezt a folyamatot gerjesztették, vagy végigvitték, gyülekezeteket látogattak, embereket látogattak. Hogyan érvényesült az ő munkájuk ebben a korszakban?
Az ébredésnek mindig van missziója természetesen, mert az ébredés ezt az örömöt, ezt az élményt ki akarja szélesíteni, tovább akarja adni. És ugye nagy hagyománya is volt Magyarországon ennek. Volt egy 17. századi ébredés, amit puritanizmusnak nevezünk, egy 18. századi, amit református pietizmusnak nevezünk, és aztán jött a dualizmus korában, tehát az 1800-as évek végén egy újfajta ébredés, ami sok tekintetben hát örökösének tekintette magát korábbi megelőző megújulási mozgalmakkal kapcsolatosan. És ebben az a nagyon-nagyon jellemző, hogy itt az egyetemes papság érvényesül, mert ugyan lelki pásztorok is benne vannak az ébredés sodrásában, de a misszió tekintetében nincs különbség, ezért az ébredés számára van egy nagyon fontos helyzet, ezt úgy hívják, hogy bizonyságtétel. A bizonyságtétel tulajdonképpen nem más, mint beszámoló a saját Isten élményemről, és ebben a 20. századi magyar ébredésben nagyon fontossá váltak ennek bizonyos elemei. Mikor tértem meg, hol tértem meg, milyen körülmények között tértem meg, tartózkodni bizonyos világias viselkedéstől. Tehát kialakult egy szabályrendszere is, amiről meg lehet ismerni azt, aki ennek az ébredésnek a teremtő közegében él. A legjellemzőbb azonban az, ahogy mondtam, hogy személyes küldetése mindenkinek a bizonyságtétel a Krisztusban megélt szabadításról.
Ugye ez a 20. századi, főleg a 20. század második felében egy eléggé, hát nem egy egyház támogatói légkörben zajlott le. Hogyan fogadta ezt a maga a politika, meg hogyan fogadta az egyháznak a különböző részei, hiszen az egyházban is voltak olyanok, akik úgymond ugye a politikával gyakorlatilag eléggé harmóniában éltek, és voltak, akik egy bezárkóztak ettől. Tehát ezek a rétegek hogyan fogadták mindezt?
Az első hullámában, tehát a világháború előtt ez az ébredés a hivatalos egyházi kereteken kívül szervezte meg önmagát, úgynevezett egyesületi kereszténységgé vált. A hívek reformátusok vagy evangélikusok voltak, egyes tagjaik azonban már kifelé gravitálódtak, és ez a lendület, ez a megújulási lendület ki is sodorta őket a protestáns egyházi keretek közül, és ők úgynevezett neoprotestánsok lettek, nálunk főleg baptisták. A 30-as években történt arra a kísérlet, hogy ezek az egyesületek reformátusokká váljonak. Ravasz Lászlónak sok munkája volt ebben is, sokat is tett ezért a nőmozgalmat például. Sikerült becsatornázni a ifjúsági mozgalmakat a református egyház keretei közé, de mindig jellemző maradt, hogy az ébredés az megalkotta a saját maga közegeit. Volt mondjuk egy református istentisztelet, ahová elmentek a hívek, azok is, akik az ébredés sodrásában éltek. De megteremtették azokat az alkalmakat is, ahol ők együtt voltak. És mondjuk ez bibliaórai keret lehetett. Egy úgynevezett konferencia, szerették a konferenciákat elutazni valahová, és ott nagy tömegek találkoztak. Az ország minden részéből megjöttek, akik hasonlóképpen gondolkoztak. Na most nyilvánvaló, hogy egy olyan rendszer, mint amilyen a bolsevizmus is volt, az ilyesmit nem szereti. Hát elsőnek betiltották. Tehát egy belügyminiszteri rendelettel az egyesületeket azonnal betiltották. Ez a szegény Rajk László, akit a saját barátai akasztottak fel ugye később. De ő belügyminiszterként ezt azonnal megszüntette. Tudnélik, a bolsevizmusnak az ilyenfajta szabad mozgás az a megölő ellensége. Ő mindenkit ellenőrizni akar. Persze beépült a kommunista titkos rendőrség az ébredés köreibe, mert az ébredésnek volt egy ilyen balra sodródó közege is. És hát ott megtalálta azokat az embereket, akiket érzelmi alapon vagy karrier alapon beszervezett, hogy ellenőrizze ezt az ébredést. Mert ugyan hivatalosan betiltották az egyesületeket, de az embereket nem tiltották be, ugye? Tehát azok megtalálták azokat a közegeket családi alkalmakon, más privát közegekben, hogy tovább éljék az ő sajátos életüket. Tehát a hivatalos egyházi élet mellett egyes helyeken azon belül ez az ébredés a szocialista évtizedekben is élte a maga megszokott életét, alkalmazkodva a külsőségek tekintetében a helyzethez.
Miért fontos ez a mai egyház számára? Mi tudunk mi ebből átvenni, okulni belőle ebből a folyamatból?
Az ébredés miután hát emberek munkálták az emberi oldalát, természetesen nem volt problémamentes. Belső konfliktusokat okozott, voltak gyülekezetek, ahol kirekesztették azokat, akik az ébredésnek a munkásai voltak. Van fordított is, amikor maga az ébredés rekeszti ki, és tekinti hitetlennek a tradicionális egyházi közösségeket. Ennek ellenére, tehát a konfliktusok ellenére, amit a kutatásnak éppen azért kell jól megismernie, hogy abból az Anya Szent Egyház levonhassa a helyes következtetéseket. Szóval ennek az ébredésnek nagyon fontos szerepe volt a magyar református egyház életében, mert spirituálisan képes volt áthatni bizonyos közegeiben, képes volt életet lehelni az egyház csontozatába. Amikor értelmezzük a jelenünket, mert azt mindig kell, egy bizonyos ponton mindig meg kell állni és értelmezni a jelenünket. Nem értelmezhetjük csak a bolsevizmusban lezajlott hivatalos egyházi élet felől. Ezt többnyire elvégeztük, vagy végezzük, mondjuk ügynök kérdés, mondjuk az úgynevezett szolgálat teológiájának a kérdése, a válasza az egyháznak a szocializmus építésére. Ezeket megpróbáljuk feldolgozni és értelmezni a magunk számára. De nem hagyható ki az ébredés. Az ébredés sokkal jelentősebb hatással volt az egyházra, mint hogy elhanyagoljuk ennek a vizsgálatát.
Kedves hallgatóink, a néhány éve elindított református kegyességi konferenciák sorába illeszkedett a Sárospataki Református Teológiai Akadémián lezajlott Trauma és Kegyesség című előadássorozat, amelyet a napokban rendeztek meg, az eseményről hallották összeállításunkat. Előadása okán az előző percekben dr. Dienes Dénes professzort, a Sárospataki Református Kollégium közigazgatóját kérdeztem, aki szubjektív gondolatokat fogalmazott meg a 20. századi református ébredéssel kapcsolatban.